Sabbat Cáv, a mostani heti szakaszunknak a neve, és folytatódik Mózes harmadik könyvében, a hatodik fejezettől ez a rész. A hatodik, hetedik és nyolcadik fejezetet foglalja magában. És ugyanakkor egy különleges szombathoz is elérkeztünk ezen a szombaton, hiszen Peszák előtti szombatról lévén szó, a zsidóság ezt a szombatot Sabbat Hagadolnak, vagyis a nagy szombatnak nevezi. Na, nem olyan nagy szombat, mint a keresztény értelemben vett húsvét előtti nagy szombat, egész másról szól. Másban van a nagysága, és mástól lesz kiemelkedőbb a többi szombat közül. Mitől és miért? Erre is rá fogok térni, azonban nézzük meg, hogy mégis hogyan függ össze a Cáv heti szakasz ezzel a mostani Sabbat Hagadollal. A Cáv heti szakaszban ebben a két-három fejezetben arról esik szó, hogy folytatódik az áldozatoknak a részletes leírása, hogy konkrétan hogyan kell az égő áldozat állandóságáról gondoskodni, és aztán részletezi tovább, hogy hogyan is történjen a bűnért és vétekért való áldozat. A hetedik fejezetben a Károli úgy nevezi ezt meg, hogy további áldozati törvények, amit a Héber Biblia konkretizál, ugyanis leírja azt, hogy konkrétan a vétekért hogyan, miként kell bemutatni áldozatot, illetve ételáldozatot hogyan mutassunk be, illetve a béke és hála áldozat hogyan jelenjen meg. Tehát nem csak egy általános blokkba veszi, hanem nagyon részletesen tagolja és bemutatja ezt. És aztán ennek a Cávnak, a heti szakasznak a második része lesz súlypontos, illetve olyan jelentőséggel bír, amiben olvasunk arról, hogy a papok felszentelése hogyan történik. Tulajdonképpen azt veszük észre, hogy ez a szakasz első felében még az áldozatok bemutatásáról beszél, és a második felében már a papok felszenteléséről, gyakorlatilag arról, hogy hogyan lépjen életbe ezeknek az áldozatoknak a bemutatása. Mert hát a papok nélkül nehezen ment volna, hiszen az ő feladatuk volt az, hogy véghez vigyék, és teljesítsék ezeknek az áldozatoknak a bemutatását. Végig tulajdonképpen a léviták és a papok, és a lévitákon belül majd a koheniták, tehát a papi szolgálatot végző törzs, vagyis az ároni leszármazottak, azok mind eszközként szolgáltak ezeknek az áldozatoknak a bemutatásánál. És a kérdés az, hogy hogyan is függ össze ez a szombat, ez a heti szakasz, azzal, hogy Sabbat Hagadol, nagy szombat. Mitől nagy ez a szombat? Mitől más ez a szombat? Minden Pészakot megelőző szombatnak ez a különleges jelző adatik, hogy Sabbat Hagadol. És ez a nagyság visszavezethető Mózes második könyvében a 12. fejezethez, amikor is részletesen leírást kapunk arról, hogy mit tegyen a zsidó nép a tizedik csapás bekövetkezte előtt. És egy kicsit szót kell ejtenünk arról, hogy most, hogy a zsidóság készül a Pészak ünnepre, most, hogy a kereszténység készül a húsvétra, a feltámadás ünnepére, hogyan és mi előzi meg ezt a készülődést? A zsidóságban a Sabbat Hagadol egy nagyon rendkívüli szombat. Fontos szerepe van. A különleges szombatok közül talán a legkülönlegesebb. Ezért kapta ezt a Hagadol, a nagy nevet. Vannak különleges szombatok a zsidó naptárban. Ezek általában mindig valami ünnephez kötődnek. És a mostani Hagadol annyira erőteljes, annyira jelentős, de vajon miért? Hát nézzük meg miért. Mi történik itt a 2 Mózes 12-ben? A harmadik verstől olvasom. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt. Az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint, kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és öljen meg Izrael közösségének egész gyülekezete estennen. Ez a rész tulajdonképpen arról számol be, hogy kötelezi a zsidókat arra, hogy szerezzenek be maguknak egy bárányt a hónap 10-én, és azt 4 napig tartsák maguknál, és a hónap 14. napján este felé vágják le. Szépsége ennek a dolognak, hogy ma Nisszán 10-e van, pontosan az a hónap, amiről az igevers is beszél, és pontosan 4 nap múlva beköszönt a Pészach ünnep. Miért fontos ez a szombat? A bárány által lett fontos. Na de mi ez a bárány? Ki ez a bárány? És miért pont bárány? Miért nem lehetett szárnyast? Abból több volt. Vagy miért nem lehetett marhát? Miért bárányt? Bárányt kell áldozni. És ez a bárány meg is van írva, hogy egy évnél fiatalabb, vagy egy éves, vagy attól fiatalabb, de egy évnél idősebb nem lehet, és hím. Ahhoz, hogy megértsük ennek a különlegességét, hogy mitől lett különleges, és miért pont ezt választotta Isten a 10. csapásként, jelként, vissza kell mennünk egészen ebben az időszakban, és egy kicsit meg kell vizsgálnunk az egyiptomi kultúrkört. Ugyanis, ami itt történik ebben az időben, a 10 csapás alatt, az Egyiptomban történik, és Egyiptom felett ítéletként jön létre. Mi történik itt? 9 nagyon súlyos csapás után vagyunk. És jön a 10., ami a legsúlyosabb. De vajon feltettük-e már azt a kérdést, hogy miért pont 10? Miért nem 7? Hát mégiscsak az az isteni szám. 7, a 7-es, az isteni szám. Az mindig az örökkévalónak, a transzcendensnek, az ember felettinek a száma. Lehetett volna 7 csapás. Nem. 10 csapás lett. Jó, de miért pont ez a 9 és 1 a megosztás? Hiszen, ha belegondolunk, 9 csapás úgy történt, hogy a zsidók szinte ölbetett kézzel végignézték, és ami előtt a 10. csapás megtörténik, a zsidóknak valamit tenniük kell. Belesznek vonva ebbe az egészbe. Valamit csinálniuk kell. Részt kell venni aktívan ebben az egész utolsó és nagy csapásban. Mi történik itt? Hát akkor ismerjük meg egy kicsit az akkori egyiptomi világot. Az akkori Egyiptomnak bizonyos részei kiemelkedő szereppel bírtak, némely város, mint például Heliopolis, vagy Herakleopolis, vagy Théba. Ezek nagy jelentőségű, kereskedelmi szempontból is aktív városok voltak, de főleg közigazgatásilag, hiszen a Nílus menti városokról van szó, és ezeknek a városoknak a fejlődése és fellendülése biztosította Egyiptom gazdagságát. Heliopolis az egyik legősibb város. Érdekessége abban áll, hogy József annak idején ide kerül a fáraóhoz, és itt lesz nagy úr. Heliopolis a Nílus delta torkolatában helyezkedik el, és József ide telepíti le a családját Gósen földjére, mely az egyik legtermékenyebb rész. És Heliopolis az egyik legősibb kultúrával rendelkező, ugyanakkor vallásilag is az egyik legbefolyásosabb város lesz. Innen indul ki a vallási centrum, és majd terjeszkedik a vallási élet, és mindaz, ami Heliopolisban vallásilag elfogadott, az mind áttevődik az ország többi részére. Egy olyan epicentrum, mint majd később, mondjuk a zsidóság tekintetében, Jeruzsálem, mint kultuszcentrum. Tehát Heliopolis egy vallási kultuszcentrum lesz, és már József idejében is az, de aztán József halála után ezek az új nemzedékek, akik ugye már nem ismerik Józsefet, és a népet rabszolgaságba küldik, szintén megtartják ezeket a vallási jellegzetességeket, és Heliopolis lesz az első egyiptomi város, amely 9 úgynevezett ősistent alkot magának. És ez a 9 ősisten lesz az, aki meghatározza a vallási életüket. Általában ezeket a természeti jelenségekhez fűzik. Például közéjük tartozik a levegő istene, a föld istene, az ég istene, a víz, a vízistene, a termékenység istene, ami egyrészt a föld termékenységi, másrészt az élőlények, barmok, állatok termékenységére vonatkozik, de ugyanúgy az emberére is. És megjelenik köztük egy olyan isten is, aki a családi békéért, az egészségért felel. Megjelenik a 9 istenség. Konkrétan nevük is van. Ez a 9 isten pedig nem más, mint Atum, Shu, Geb, Nut, Osiris, Isis, Szét, Nebetet és Tefnut. És ezt a 9 istent az egyetlen egy örökkévaló isten megítéli. Ugyanis minden egyes csapás egy istenséghez kötődik. Amiről már a korábbi években ejtettünk szót, hogy a csapások egy-egy istenséget jelölnek, hát most itt van név szerint mind a 9 isten, melyet szinte fillére pontosan le lehet vezetni a csapásokkor, hogy kit és hogyan ítél meg. Hogyan ítéli meg az égistenét, amikor jégesőt bocsájt a földre? Hogyan ítéli meg a földistenét, amikor pusztítást hoz a terményekben? Hogyan ítéli meg a napistenét, amikor elhozza a sötétséget? Hogyan ítéli meg az egészségistenét, amikor hozza a fekélyeket? Hogyan ítéli meg a vízistenét, amikor a Nílus vérré válik, és mindegyikhez felsorolhatjuk az istenség nevét? Mind ítélet alá kerül. És a zsidók azért úgymond nézték ölbetett kézzel, mert ők ezeket az isteneket nem tisztelték. Ők tudták, hogy az egyiptomiak tisztelik. És mivel ott éltek, tudták, hogy ezek az egyiptomi városok ezeknek az istenségeknek vannak felajánlva. Ezeket Isten mind megítélte. Egyiptom elvesztette az isteneit. Heliopolis és a többi város, amelyek átvették ezt a 9 isteni használatot, elvesztették az isteneiket. És nem véletlen az, hogy a 9. csapás után a fáraónak a tanácsosai és a papjai kérik a fáraót, hogy engedje el ezeket a zsidókat, mert a zsidók istene Egyiptom összes istenét úgymond kilőtte, megsemmisítette. És ezek az egyiptomi papok érezték, hogy most már kész, nincs kihez imádkozni, nincsenek biztonságban, és ha a zsidók istene ismét lecsap, az számukra végzetes lesz. Ám a zsidók istene valami különleges módot vetett be, idézőjelbe, az utolsó csapásként. Ugyanis volt még egy Isten. Volt még egy Isten a sok mellett, de volt egy Isten, aki különleges fennhatósággal bírt. Ez pedig egy kos formájú Isten volt, egy kosfejű és ember alakú istenség, a neve Hnum. Ez a kosfejjel ábrázolt emberi alak olyan tulajdonsággal bírt, hisz egyiptomiak úgy gondolták, ő a teremtő Isten. Ő az a teremtő Isten, aki a Nílus agyagjából megformálta az embert. És nem csak az embert teremtette, de a világot is. Az egyiptomi hitvilág szerint tehát ugyan kiesett a kilenc Isten, de még itt van Hnum. Még itt van a teremtő. Még itt van, aki a világot fenntartja, az ő hitviláguk szerint. Ő még segíthet. Ő még beavatkozhat. Ő még megmenthet minket, gondolhatták az egyiptomiak. És a tizedik csapás azért sorsdöntő, mert Isten megmutatja, hogy nem Hnum a világ ura. És nem Hnum az, aki az embert megmenti. Nem a kosisten lesz, aki megmenti Egyiptomot, és aki teremti az embert és a világot, hanem ő, a zsidók istene, az egy örök Isten. És a zsidóknak ezért kellett levágni a kost. Ugyanis kost vágtak, méghozzá kis kost. A bárány az nem más, jelen esetben tudjuk, hogy hím, az a bárány, amelyet levágnak, és amelynek a vére felkerül az ajtófélfára, az nem más, mint a kosnak a picie, a kicsie. A kis bárány az a kiskos jelen esetünkben. És ezzel szimbolizálják azt, hogy te vagy a világ ura, Hnum. Te vagy az emberiség alkotója, Hnum. Te vagy az élet fenntartója. Hát nézd, a bárányt legyilkoljuk. A bárányt leöljük. Nekünk nem Istenünk. Amikor a zsidók bárányt ölnek, akkor nem áll be, hanem kijelentették azt, hogy nekik nem Istenük a kos. Az ő teremtő Istenük, az ő alkotó Istenük, az ő formáló Istenük, az ő megtartó Istenük nem Hnum, és nem az utódja. A bárány leöletele ezt jelenti. Nem tartozunk idegen Isten uralma alá. És a vér a falon ezt jelenti. Mi megöltük a kost. Vissza kell térnünk a Pészak ünnepének és nevének az eredetéhez. Páska ünnepként fordítja a magyar sajnos értelmetlenül és rosszul. Ha megkérdeznénk most egymást közt, hogy mi az, hogy Páska, mit válaszolnánk rá? Le tudjuk magyarosítani azt, hogy Páska? Nem. Pészak a neve. A Pészak azt jelenti elkerülés. Elkerülés, mert a halál angyala elkerülte ezeket a házakat, amelyen a vér volt. De miért kerülte el? Miért kerülte el? Azért, mert látta a vért az ajtófélfán. Jó, de miért? Azért, mert a vér azt jelezte, hogy mi nem tartozunk idegen Isten uralma alá. Mi megöltük az idegen istent. A vér tehát nem egy védelem, nem egy, egy áldozatnak a vére ott fent, az ajtófélfán. A vér jele egy bizonyság és egy hitvallás, hogy mi nem tartozunk idegen isten alá. És ahol nem volt a vér jele, az arra volt bizonyság, hogy azok idegen isten uralma alá tartoznak. És azoknak megmutatta az egyedül egy Isten, hogy ki a teremtő, és ki az élet ura. A vér jele nem védelemként szolgált, hanem hitvallásként. Megmutatta, hogy mi kihez tartozunk, mi levágtuk a kost, mi nem tartozunk Egyiptom isteneihez, hanem egyetlen egy Istent szolgálunk. Ez a hitvallás a vérről, ez a hitvallás a bárányról, ez a hitvallás a kosról. Nem tartozunk Egyiptom istenei alá. És ebbe az utolsó csapásba be kellett, hogy vonja, úgymond Isten az embert, be kellett, hogy vonja a zsidókat, mert tudnia kellett, hogy ki az, aki ő hozzá tartozik. Azokon a házakon, ahol ott volt a vér, az egyértelműen mutatta, hogy ezek az emberek az egy örök Istenhez, a zsidók istenéhez tartoznak. De azon a házon, ahol nem volt vér, teljesen mindegy, hogy zsidó vagy egyiptomi lakott ott. Meghalt az első szülött. És ha belegondolunk abba, hogy a bárány, mint kép, hogyan jelenik meg a későbbiek során, sajnos azt kell észrevennünk, hogy teljesen eltorzult ennek a báránynak a definíciója. Ugyanis itt, Egyiptomban úgy jelenik meg, mint egy hitvallás, mint egy kinyilatkoztatás, mint egy szövetség jelképe, hogy igen, mi levágtuk a kost. Nekünk nem Hnum az urunk, hanem az örök egyisten, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. De hogyan alakul át ez a báránykép? Sajnos eltorzul. Rendkívül eltorzul, ugyanis az új szövetség teljes paralelt hoz ezzel a báránnyal, méghozzá úgy, hogy ahogy a zsidóknak a bárány hozta a megmenekülést, úgy a hívőknek is Krisztus, mint áldozati bárány hozza el a megváltást. Csak van egy probléma. A bárány szava egész más itt, és egész más a Biblia többi részeiben. És ebben ismét a héber szöveg lesz segítségünkre, hogy megértsük, mit jelent bárány és bárány közötti különbség. Arról a bárányról, amelyről itt olvasunk, 2 Mózes 12:3-6-ban, azt a héber szöveg úgy mondja, hogy szé. És ez a kifejezés még egyetlen egyszer jelenik meg itt a Tórában, tehát Mózes 5 könyvében, az pedig egy fejezettel arrébb, Mózes második könyvének a 13. fejezetében, a 11. és 16. verstől, amikor is még mindig Egyiptomban van a nép, és ott Isten meghagyja azt, hogy az első szülötteket ki kell váltani, és az örökkévalónak kell szentelni. Miért történik ez meg? Ugye a normál magyarázat erre az, hogy azért, mert az elsőszülöttek Egyiptomban mind meghaltak, de a zsidó elsőszülöttek megmenekültek, és ezért ki kell váltani ezeket az elsőszülötteket. Erről szól egy rendelkezés a 13. fejezet 11. és 16. verse között. Így szól. Ha pedig bevijén téged az Úr a kananeusok földjére, amiképpen megesküdött néked és a te atyáidnak, és azt néked adántja, az Úrnak ajánl fel akkor mindazt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is, ami néked lesz, minden méhnyitó fajzását, a hímek az úréi. De a szamának minden első fajzását báránnyal váltsd meg, ha pedig meg nem váltott, szegd meg anyakát. Az embernek is minden első szülöttét megváltsd a te fiaid közül. És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván, micsoda ez? Akkor mondd néki, hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgálatnak házából. És lő, mikor a fáraó megátalkodottan vonakodik minket elbocsájtani, megöle az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Az ember elsőszülöttétől a barom első fajzásáig. Azért áldozok én az Úrnak minden hímet, mely anyja méhét megnyitja, és megváltom az én fiamnak minden elsőszülöttét. Legyen azért jelgyanánt a te kezeden, és homlokkötődjanánt a te szemeid előtt, mert hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból. Az elsőszülöttek megváltására szolgál majd a későbbiek során. Ez, mint egyfajta emlékezés. Ugyanis azt olvassuk, ha majd bevisz téged az Úr Kánaán földjére. Ha majd elfoglalod azt a helyet, ami a tiéd, akkor majd emlékezz arra, hogy báránnyal váltsd ki az elsőszülöttedet a fiak közül. És így ebben a kontextusban ez a bárány, a szé, nem más, mint az elsőszülöttekre való utalás. Az Új Szövetségben több helyen is olvasunk arról, hogy megjelenik Isten báránya. Jánosnál olvassuk János evangéliumában azt a részt, amikor megjelenik Jézus, hogy bemerítkezzen. És bemerítő János, mikor meglátja őt, megszólal és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Már a második tagmondat nem stimmel, már a helyes fordításban nem így szerepel, de erről majd máskor. Íme az Isten báránya. Lehet-e Krisztus Isten báránya? Lehet-e Krisztus Isten áldozati báránya? Amikor pontosan arról beszéltünk, illetve említést tettem a múlt héten, hogy Krisztus nem áldozat, hanem út. Hanem út és közeledés Istenhez. Lehet-e áldozati bárány? Nem. Akkor miről beszél János? Mit jelent az, hogy íme Isten báránya? Hát íme Isten báránya az azt jelenti, hogy íme Isten elsőszülöttje. Íme itt van Isten elsőszülöttje. És János nem arról beszél, és bemerítő János nem arról szól, hogy íme itt van Isten áldozata. Nem. Íme itt van Isten elsőszülöttje. Íme itt van Isten zsengéje. Aki az első, aki Istentől való, az van itt közöttünk. És nem az áldozat. Nem az áldozat, akit majd feláldozunk, és majd mindent jóvá tesz az ő vére. Nem. Ő nem áldozati bárányként jött, hanem Isten első szülöttjeként van jelen. Mégis hogy került be ebbe az egész áldozati bárány szerepkörbe? Nagyon egyszerűen. Megint vissza kell mennünk abba a korba, most nem egyiptomi kultúrtörténetbe, hanem egy kicsit a hellén és görög és római kultúrkörbe, hogy megnézzük, hogy mit jelent ott a bárány. A görög-római kultúrkörben elsőként Nagy Sándor használja a bárány képet, méghozzá szintén a hím és ivarérett bárány képét, vagyis a kost. Ugyanis ő kosszarvú fejdíszt hordott uralkodóként, ezzel is jelképezve a teremtést, a nagyságot, jelképezve azt, hogy minden élő ura, jelképezve a hatalmat, az erőt. És aztán ez a kép a bárány és az érett felnőtt bárány, tehát a kosnak a szerepe átalakul az új kezdeteknek, minden újra kezdésnek a szimbólumává, az újjászületésnek a szimbólumává, az új érzéseknek a szimbólumává, és beépül ez a pogány gyökerekből jövő szimbólumrendszer, ugyanilyen értelmezéssel beépül a keresztény gondolkodásba. Beépül egy görög-római eszmerendszer, amely úgy értelmezi a bárányképet, mint az újrakezdés szimbólumát, mint az új lehetőség kifejeződését, mint az új kezdeteket. Nem véletlen, hogy az asztronómia, és nem az asztrológia, hanem az asztronómia, tehát a csillagászat tanban a csillagképek állása, a kos, az a római időkben mindig a tavasz kezdetét jelölte. Az újrakezdés. A tavasz mindig a megújulás, az újrakezdés szimbólumaként jelenik meg, és egyszerűen felvette ezt a keresztény gondolkodás is, hogy tulajdonképpen itt a megújulásról van szó, tehát Krisztus, mint az Isten báránya, hozza nekünk az új életet. És beépül a keresztény gondolkodásba egy pogány kultúrkör. Kár, hogy elfelejtették, hogy mit jelent a zsidóságban a bárány. Kár, hogy elfelejtették, hogy a bárány a zsidóságban egyáltalán nem ezt jelenti. Nem az áldozatot jelenti. Szó sincs arról a zsidóságban, hogy bárányt áldoztak volna fel. És ismét vissza kell térnünk a héber szöveghez, ugyanis ez a szé, ez a kicsi pici bárány, ez a kiskos, vagy éppen kis juh, ha történetesen nősténről van szó, ez egyetlen egy áldozatnál sem jelenik meg a Tórában. Most, hogy Mózes harmadik könyvét olvassuk, nagyon sokszor fogjuk a Károli fordítás szerint azt olvasni, hogy áldozd fel a bárányt így, vagy áldozd fel a bárányt úgy, számtalanszor szerepel az, hogy bárány. De nem bárány van ott. Nem a szé szó szerepel, hanem a con. És a con egész más jelent. Az juh. Az már egy anyaságban lévő, anyasági korban lévő juh. És most egy kicsit menjünk bele a definíciókba, hogy mi a különbség a bárányakós és a juh között. A bárány az mindig, minden szempontból, és ez az áldozati rendszereknél is fontos lesz, minden szempontból a bárány az egy éves ig terjedő időszak, vagy egy éves, vagy attól fiatalabb. Juh vagy kos, kis juh vagy kis kos. A kos az pedig már mindig az egy éven túli hím birka, a juh pedig már általában az ellésre alkalmas nőstény birka. Amikor áldozatokat kell bemutatni, akkor a legtöbb esetben juhot mutatnak be, tehát nőstényt, és már ellésre alkalmas nőstényt, aki már lehet, hogy ellett is kis bárányt, de lehet még nem, viszont már ivarérett. Ritkábban, de bemutatnak kost is, aki szintén ivarérett. Bárányt azonban soha. Mert az a kis bárány még nem ivar érett. Az még kölyök, az gyerek. Azt nem vágják le. Nincs bemutatva áldozatként. Soha. A Tórában egyetlen egyszer olvasunk arról, amikor kis bárányt kell bemutatni áldozatként, ez pedig az előbb felolvasott elsőszülötteknek a kiváltása. Mert az elsőszülöttség jeleként jelenik majd meg ez a kis bárány, és az elsőszülöttség kiváltása emlékeztet majd arra, hogy mi történt ott Egyiptomban. Mi történt Egyiptomban? Isten megítélte a Chnumot, a kost. Megítélte, és emlékezek arra, hogy nem tartozom idegen Isten alá. Amikor az elsőszülötteket ki kell váltani, az pontosan erről szól, emlékezem arra, hogy én nem tartoztam idegen Isten alá, és nem is fogok. Hogy én egyetlen egy Isten alá tartozom. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene alá. És így sajnos rá kell jönnünk arra, hogy a kereszténység által kialakított báránykép egy hamis, pogány isteni istenségnek a bárányképe. És a kereszténység egy olyan szimbólumot ruházott fel keresztény tartalommal, amelyek egy pogány dolog, egy pogány kultúrkörbe tartozik. Legyen az görög-római, vagy akár legyen az egyiptomi. A kost Izrael népe leölte. Azért, hogy megmutassa, hogy ő nem tartozik idegen Isten alá. Gondoljunk bele, 4 napon át minden házban bégett a bárány. Gondoljunk bele, Egyiptom elvesztette az összes védőszentjét. És most ott van minden zsidónál az egyiptomiak istene. És ezek a zsidók fogják, és leölik a kost. És megkenik a vérével az ajtajukat, mint egy deklarálva, hogy én nem tartozom a ti istenetek alá. Gondoljunk bele, hogy mindenki, aki abban a házban volt, ezt vallotta. De vajon mi, ma, mit vallunk? Vajon mi, ma, itt és most a jelenben, hogy állunk a kossal? És hogy állunk a báránnyal? Ne tekintsük Krisztust Isten bárányának. Abban az értelemben, aki áldozat. Tekintsük Krisztust Isten bárányának úgy, hogy ő az elsőszülött. Hogy ő az első, aki kijelenti azt, hogy Adonai Echad, az örökkévaló egy. Ő az első, aki deklarálja azt, hogy kihez tartozik. És nem áldozat. Az meg pláne nem a világ bűneiért. De erről majd később. Egyelőre maradjunk a báránynál. Maradjunk a báránynál úgy, hogy nem áldozat. Maradjunk a báránynál úgy, hogy soha nem olvasunk a Tórában bárányáldozatról, de olvasunk juháldozatról és kosáldozatról. Maradjunk a báránynál úgy, hogy nekünk nem húsvéti bárányunk van, hanem elsőszülöttünk, aki elsőként deklarálta azt, nem tartozunk idegen Isten alá. Rendkívül érdekes Pészach ünnepe a zsidók számára, olyan tekintetből, sok tekintetből, de ez egyik olyan tekintetből is, hogy ez az az ünnep, ami a legfontosabb. Bármilyen furcsa, még fontosabb, mint egy engesztelő napi, tehát egy Jom Kipuri ünnep. Ez az az ünnep, ami mindent elindít. Elindítja a zsidó nép történetét, elindítja a zsidó nép vallási életét. Ez az első ünnep az ünnepek között. Az ünnepek elseje, a legnagyobbja. Nem véletlenül a mostani szombat, Sabbat Hagadol, a nagy, mert elindul valami, valami elkezdődik. És különlegessége nagyon sok mindenben van, de gondoljunk bele abba, hogy a zsidó nép sok ezer éves történetében, amikor rendkívül sok uralom alatt volt, a szabadságról beszél. És egy szabadság ünnepet tekint a legfontosabbnak, miközben ő éppen x-edik uralom alatt van. Volt, kezdődött a Szíriával, utána Babilon, utána Perzsia, utána jöttek a hellének, utána a rómaiak. Évezredeken át szinte alig van olyan időszak Izrael történetében, a zsidó nép történetében, amikor szabad. Amikor szabadon él a saját földjén, a saját királyságában, a saját törvényrendje szerint. Mert mindig valaki uralja. És mégis a szabadság ünnep lesz számára a legfontosabb. Miért? Mert mit csinál ebben a szabadság ünnepben? A Pészach miről szól? Az elkerülésről. Ebben a szabadság ünnepben hitvallást tesz. Lehet, hogy uralkodik rajtam. Néró, vagy éppen Babilon királya, vagy éppen ez, vagy éppen az. Uralkodók jönnek, mennek, jöhetnek, mehetnek. Nincs ezzel gond. De nekem egyetlen egy uram van. És a Pészak ünnep megülése ezért lesz rendkívül fontos a zsidóság számára minden évezredben, a legnehezebb időszakban is, amikor a leghányottatottabb a sorsa. A Pészakot tartani kell. Szinte nincs olyan fontos ünnep, mint ez. Mert ebben tesz hitvallást arról, hogy neki nincs idegen istene. Hogy lehet, hogy éppen uralkodik fölöttem valaki, de nincs a szívemben idegen isten. És erre nagyon sokféle képet fog majd felhasználni. Szimbolikusan. De ezért lesz rendkívüli nagy ünnep Pészach. És Sabbat Hagadolnak, a mostani nagyszombatnak abban áll a nagysága, hogy megmutatja azt, hogy ki a legnagyobb. Amikor ezek a zsidó házak magukhoz vették a bárányt, és az ott 4 napig bégetett, és aztán levágták, ezzel megmutatták, hogy ki a legnagyobb. Megmutatták, hogy nem a Hnum a legnagyobb, aki te, egyiptomi, azt gondolod, hogy a világot teremtette, alkotta és téged, embert, formált. Nem. Mert én levágtam. Mert nekem nem istenem. De az egyörök Isten, atyáim istene, az az én istenem. Pészach üzenete rendkívül sokrétű. Az egyik legjelentősebb üzenet ez. Az elkerülés ünnepe. Mondhatnánk megváltás ünnepnek is. De az elkerülés valahogy jobban kihozza az ünnep lényegét. Miért kerülte el az öldöklő angyal a zsidóházakat? Mit jelentett a vér azon az ajtó félfán? Azért került el, mert látta, hogy az itt lakók nem idegen Istent imádnak. És Pészach lényegi üzenete ez. Nem tartozunk idegen uralom alá. És amikor beszélünk Isten bárányáról, mint a Szé Ha Elohimról, aki az első szülötteknek a zsengéknek a jelképe, és mindennek, ami az első, ami a legfrissebb, a legtisztább, akkor arról beszélünk, hogy Isten báránya nem áldozat, Nem feláldozta a mi bűneinket, hogy nekünk jó legyen, nem, hanem Isten báránya az az elsőszülött, aki megmutatta nekünk az atyát, hogy rajta kívül nincs más. És a Krisztus áldozat, aki nem áldozat, annak pontosan ez a lényege, hogy megmutassa azt, hogy az atyán kívül nincs más. Nem az, hogy nekünk jó legyen, és felszabaduljunk a kis bűneink alól, hanem azt mutatja meg, hogy vajon te ki tudod-e mondani, hogy nincs más Isten felettem. Sajnos nagyon beidegződött a görög-római világképből a bárány szimbóluma, mint az új kezdeteknek a szimbóluma. Köze nincs ahhoz, hogy valami újat hozott, valami új életre szült minket az Isten báránya. Nem. Az Isten báránya Isten első szülöttjeként jelenik meg, aki megmutatja mindenkinek, az egész világnak, hogy egyedül az örök Isten van, Ábrahám, Izsák és Jákob Isten, és rajta kívül nincs más. Ez Isten bárányának a feladata. És aztán később az apostolok is beszélnek arról, hogy hogyan is jelenik meg a Krisztus, és hogyan fog megjelenni, mint húsvéti bárányunk a Krisztus. Szintén a fordítások megint elvezetnek egy sajnos hamis irányba, ami nagyon egybeesik természetesen a görög-római értelmezéssel, de nagyon távol áll a zsidó magyarázattól. Pál levelében, az első korintusbeliekhez írott levél 5. fejezetében, a 7. versben olvassuk ezt. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok. Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. És ebben a részben nem szerepel sem húsvét, sem bárány. Ez a rész így hangzik. A messiás lett a mi Pészachunk, aki hozzánk elközelített. Értjük már, hogy ki az Isten báránya? Nem áldozat. Ő lett a mi Pészachunk, aki hozzánk elközelített, hozzánk közel jött. Miért? Azért, mert ő általa mi is kijelenthetjük azt, amit ott a legelsők tettek Egyiptomban, hogy nem tartozunk idegen Isten uralma alá. Nem áldozat lett érettünk, nem húsvéti bárányunk, nem. Ő elközelített hozzánk, közel jött hozzánk, messiásként közel jött hozzánk azért, hogy mi is ki tudjuk mondani, hogy van Pészachunk. Méghozzá ő a mi Pészachunk, ő a mi elkerülésünk, mert ő általa ki tudjuk mondani, nincs más Istenünk, nincs idegen Istenünk. És Péternél, Péter apostolnál jelenik még meg, Péter levelében, az első levélben, az első fejezet 19. versében egy utalás arra, hogy az Isten báránya mit tett. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. És itt is nagyon sok esetben úgy magyarázzák ezt az ige szakaszt, hogy igen, Krisztus a hibátlan és szeplőtlen báránya. De hát, ha figyelmesebben olvassuk a szöveget, ha csak a magyar szöveget is figyelmesebben olvassuk, hát még ha a Hébert hozzá, de csak a magyart nézzük meg, mint hibátlan és szeplőtlen bárány. Olyan, mint, de nem ugyanolyan. mely olyan tiszta és hibátlan, mint a bárány, de nem ő maga a bárány. Egy pici nüansznyi kis fordítási hiba egy szónak a kivétele, és már is egész más az értelem. Azt mondja, hogy azon a drága véren váltattál meg, ami olyan hibátlan és tiszta, mint a bárányé. Milyen bárányé? A kis bárányé. Azé, akiket az első, akivel, akikkel az első szülötteket váltják ki. Azé, aki még nincs egyéves, még kölyök, még hibátlan, érintetlen. Olyan a messiás, de nem az. Csak hasonlat, csak egy jel, csak egy minta, de nem ő a bárány. És amikor János jelenéseiben rendkívül sokat olvasunk a bárányról, akkor ugyanaz a szély szerepel, mint ami megjelenik az első szülött kiváltásakor, Mózes második könyvének a 13. fejezetében, amit olvastam, hogy hogyan kell kiváltani az első szülötteket. Vagyis, amikor János a bárányról, már győztes bárányról beszél, akkor nem a bárány áldozatáról beszél, hanem Isten első szülöttjéről. Ugyanúgy, mint ahogy az János evangéliumában is ez jelenik meg. Isten báránya. Istenség. Áldozat. Vagy valami egészen más? Érdemes elgondolkodnunk ezen ilyen kultúrtörténeti háttereket is figyelembe véve, mert segíthet az újraértelmezésbe. És úgy gondolom, szükséges újraértelmeznünk. Kicsoda az Isten báránya? Kicsoda a bárány? Ne feledkezzünk meg arról, hogy Izrael népe pásztor nép volt. Bárányokkal foglalkozott. Legeltette őket, tartotta őket, mint haszonállatot, és időnként le is vágta a juhokat, a kosokat, hiszen kellett az áldozat bemutatáshoz. És nem véletlen, hogy Izrael népe pásztor nép volt. Mert ezzel is kijelentette, hogy az ő Istene nem egy kos. Hogy az ő Istene nem Egyiptom szent és főistene, aki szerint teremtetett a világ s az emberiség. Pásztornép volt. Egy pásztornép, amelyet Egyiptom megfosztott a pásztorságától, és rabszolgaságba küldött. Talán értjük, hogy miért. Mert irritálta az egyiptomiak szemét az, hogy a jött-ment zsidók az ő isteneiket csak úgy leülik, semmibe veszik, nem tisztelik. Irritálta őket, és rabszolgává tették a zsidókat, megfosztották pásztornép mi voltjuktól. Aztán Isten azt mondja, hogy visszaállítja a rendet. Visszaállítja és visszaadja ennek a zsidó népnek azt a pásztor népi hivatását, amit eredetileg is adott Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Mert ezzel is kijelent és deklarál valamit, megmutatja, hogy nem idegen istenségeknek hódol ez a nép, hanem egyetlen Istent imád. És amikor ott bédettek azon az estén, 4 napon át, azok a bárányok, Nisszán 10-től 14-ig, akkor az egyiptomiakban tudatosult, hogy mi történik. Tudatosuljon bennünk is az, hogy Isten báránya mit hozott el. Út lett, közel jött. Azért, hogy nekünk is legyen Pészakunk, vagyis hitvallásunk. Legyen hitvallásunk. Legyen kinyilatkoztatásunk arról, hogy ki az Urunk, és kihez tartozunk. És amikor maga a mester azt mondja, hogy vágyva vágyok arra, hogy elfogyasszam veletek a húsvéti bárányt, Máté és Lukács evangéliumában olvashatunk erről, akkor történetesen ismét nem a húsvéti bárányról van szó, sem húsvétról, sem bárányról, hanem a pészachi lakomának az elfogyasztásáról. Amikor Lukács 22-ben olvassuk azt, hogy 7. verstől, hogy eljövve pedig a kovásztalan kenyeret napja, melyen meg kell öletni a húsvéti báránynak, és elküldi Pétert és Jánost mondván, elmenvén készítsétek el nékünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük, és aztán folytatódik, hogy hol akarod elkészíteni, és aztán el is mondja, hogy részletesen, hogy hol. És 13. versben írja le, hogy hát el is készítik ezt a húsvéti bárányt, akkor nincs szó bárány leüléséről, hanem arról van szó, hogy a peszaki lakomát kell megülni. A peszaki vacsorát kell elfogyasztani. És nem a bárányt. Csak arra gondoljunk, hogy kicsit érdekes kép lenne, ha Isten báránya éppen saját magát eszi meg, mint bárányt. Nincs szó bárányról, és nincs szó a bárány leüléséről ezekben a szakaszokban, hanem a pészaknak a megüléséről van szó, amiről majd később beszélek részletesebben, ez pedig konkrétan a széder este, amikor a pészak első estéjét megtartjuk, arra vágyott a mester, hogy azt ülje meg a tanítványaival, nem véletlenül. Hiszen ezen az estén, mely emlékezés estéjévé vált a zsidóságnak, emlékeztethette a tanítványait a pészakra, az elkerülésre, arra, hogy az egyetlen egy igaz Isten kicsoda. Arra, hogy bár lehet feletted bármilyen politikai uralom, vagy bármilyen történelmi helyzet, az egyetlen egy igaz Isten adja meg a benső szabadságot, és a hozzávaló tartozás is a kijelentés annak, hogy hozzá tartozunk. Ez a pészaknak a lényege. Egy hitvallás pészak. És amikor azt mondjuk, hogy minden napunk lehet pészak, meg hogy minden napunk lehetőségünk van arra, hogy kijöjjünk egyiptomi szolgaságból, és amikor a széder estén is a zsidó ember azt mondja, hogy ő maga jött ki Egyiptomból, akkor erről beszél. Én magam hitvallást teszek arról, nem tartozok idegen Isten alá. Bárhogy hívják azt. Legyen így felkészítés pészakra. Shabbat Hagadol erről szól. És Shabbat Hagadol nagyon összekapcsolódik a mostani cáv szakasszal. Nélküled nem megy. Az egy dolog, hogy le vannak írva a rendeletek, de a cáv heti szakaszban ott van, hogy a papoknak fel kell szentelődni arra, hogy képesek legyenek csinálni, véghez vinni ezeket a dolgokat. Nélküled nem megy. Hogy akarsz bizonyságot tenni, ha nem vagy benne, nem vagy része ennek az egésznek? Kell lesz hozzá. Kellettek azok az emberek, akik levágták a kost, és kellettek azok az emberek, akik fölkenték a vérét. Kellettek. Istennek ma is kellenek ezek az emberek, akik megmutatják, hogy ki az egy igaz Isten. Legyünk így készen, várjuk így az ünnepet, és gondoljunk így Pészakra. Nem a bűneink bocsánatára, nem az élet újraéledésére, hanem a szó eredeti jelentésére, elkerülés. És most már, hogy tudjuk, hogy miért került el a halálangyal ezeket a házakat, gondoljunk erre. Lehet így minden napunk elkerülés. Lehet így minden nap kijelenteni azt. Nem tartozom idegen Isten alá. Az én Uram egyetlen egy Úr. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.